eredményes élettalálkozó 2014. április 4-e. Az üdvösség elveszíthetősége második rész. Örök-e az örök élet?
Igen, sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Akkor a videón kétszer lesz, és a hangfelvételen csak egyszer. Nagyon jó. Nagyon sok szeretettel látlak itt titeket, mindannyiótokat, és akik most vagytok itt először, igen, ez így normális. És próbálunk itt annyira oldottak és közvetlenek lenni, amennyire csak lehet. Főleg azért, mert olyan dolgokról beszélünk, amik igazából meghatározzák az életünket. Meghatározzák a mindennapi életélményünket, tehát nagyon rövid távú haszon is van abban, amiről beszélünk. Ugyanakkor, amire talán még inkább fókuszálunk, az a hosszú távú haszon. Mert hogy hiszünk abban, hogy az emberi élet nem ér véget a földi 80-90-100 évvel, hanem egy örökkévaló jövőben folytatódik. És vállalkozókként, üzletemberekként megtanultunk hosszú távon gondolkozni. Azt gondolom, hogy ha valaki nem tud legalább egy kicsit hosszú távon gondolkozni, sose vállalkozik. Mert a vállalkozás arról szól, hogy ma nem fizetnek nekem egy forintot sem, sőt, én fizetek, beleteszek pénzt, időt, energiát, tanulok, és valamit, ami még nem létezik, megpróbálok létrehozni. És nagyon-nagyon kell, hogy legyen egy meggyőződésem, egy szívbeli bizonyosságom arról, hogy majd a jövőben annak a befektetésnek, amit ma teszek, lesz jutalma. És ilyen módon a vállalkozónak muszáj legalább közép, de inkább hosszú távon gondolkozni. És ez a gondolkodásmód, azt gondolom, ha egyszer a miénk, akkor a miénk az élet minden területével kapcsolatban. Nem csak az instant kávét szeretjük, hanem azt is, ami pörköltem, babkávé formájában jön, meg kell darálni, meg kell főzni, habot kell hozzá csinálni, és nem instant, hanem negyed órával később, de majd, hogy nem finomabb kávét iszunk, mint egyébként. És amiről itt az eredményes élettalálkozón beszélünk, az azt gondolom, hogy tényleg jó reggelt, sziasztok! Gyertek közelebb, ha bírtok, de szabad ott is ülni, csak fekete pontokat gyűjtötök fel. Jól van. Az igazából mindennapi gyakorlati bölcsesség, mindössze azzal a kiegészítéssel, hogy a valóságunk végső okának, a teremtőnek, Istennek a tanácsa alapján gondolkozunk. És nem tudom, hogy ez a gondolkodás vad-e nektek. Nekem nem vad. Tehát én emlékszem erre a vicces üzleti példára, nem is tudom, hogy kétfajta ember van. Az egyik, aki amikor vesz egy új ilyen elektronikus kütyűt, mondjuk egy új DVD-t, vagy egy új, nem is tudom, Blu-ray lejátszót, vagy egy új félfalat betöltő tévét, akkor eltölt 4-5 órát azzal, hogy nyomkodja a gombokat. És amikor 4-5 óra gombnyomogatás után teljes kudarcot vallott, na akkor előveszi a használati utasítást. Mert hogy az, aki gyártotta azt a hipermodern, csúcsszuper, kézjelekkel irányítható, hangvezérléses, nem tudom milyen bonyolult, a gombokból soha ki nem következtethető háttérfunkciókkal bíró, nem tudom milyen csodát, az tudja, hogy mi van benne. És hogyha azzal a szándékkal készítette azt a félmilliós, egymilliós csodakütyüt, hogy azt valaki értelmesen tudja is használni, akkor valószínűleg a leírásból leírta, hogy az mire jó. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy lehet, hogy ez az élettel is így van. Hogyha mi emberi lények nem a véletlen alkotásai vagyunk, hanem egy teremtő, egy szerető atya hozott minket létre, aki egyrészt szeretné, hogyha megismernénk őt, szeretné, hogyha lehetne vele egy igazi kapcsolatunk, egy olyan kapcsolatunk, mint amilyen kapcsolat a Benji-nek, a fiamnak van velem, vagy Zoé-nak, a lányomnak, vagy Encsinek, a feleségemnek. Ha lehetne egy igazi kapcsolatunk, egyik. A másik, hogyha nem csak, hogy lehetne egy kapcsolatunk, hanem ebben a kapcsolatban szabadok lehetnénk. Azaz, biztos észrevettétek, hogy ahogy egy gyerek nő föl, a szülei nem azt akarják, hogy örökké ott üljön az anyuka szoknyáján. Egy darabig jó, 3 évesen még jó, még üljön. De 23 évesen már egy kicsit olyan, hát, nem tudom, gondolkoztál-e már rajta, hogy munkát keres? Tehát, hogy egy ponton, miközben a kapcsolat szeretet része, az ismeret része, a valódisága, az nem változik, a teljes függés, a teljes önállótlanság felől a szeretet kapcsolat megmaradása, de az egyre nagyobb szabadság felé visz minket. Ahol igazából egy apai szív azt szeretné mondjuk a felnőtt fiától, hogy ugyanaz a jellem legyen meg benne, mint ami bennem. Amire fel akartam nevelni, hogy becsületes legyen, hogy őszinte legyen, hogy törődjön emberekkel, hogy szerető legyen. Szeretném, hogyha az élet legfontosabb dolgaiban egy nyelvet beszélnénk, hogy hol van a fönt és hol van a lent. És ha én elkezdek egy mondatot, mondjuk, mit tudom, én vagyok a királya egy országnak. Én amúgy az vagyok, csak egy nagyon kicsi országnak. És épp az év értékelő beszédemet mondom. Vagy nem is tudom, valamilyen buzdító beszédet, tudod, a nemzethez szólok. És a fiam az örökös. Az örökös. És egyébként ezek a képek azok, amiket Isten használ ránk. Ott ül velem, és én azt mondom, hogy egész spontán módon, a beszéd közepén, hogy fiam, átvennéd innen? És ő átvenné a szót, és ugyanabból a szívből beszélne. Ezt szeretném. Ezt értitek? Tehát egyfelől szeretném, hogyha ugyanabban a valóságban élne, mint én. Ezt értitek? De másfelől meg azt szeretném, hogy önmaga legyen. Nem akarom, hogy olyan legyen, mint én. Azt akarom, hogy ő legyen. Azt akarom, hogy szabad legyen. Azt akarom, hogy olyan legyen, mint én. És én is szabad vagyok. Én is jövök, megyek. Kimegyek és bejövök. És felelősséggel élek. De ugyanaz a szív dobban bennem. Szeretném, ha felnőne, és felnőtt ember lenne, és egy nap a trónra ülne, vagy addig, tudod, a déli birtokokat kormányozná, vagy tudod, egy találmányával világhírű lenne, vagy mit tudom én, vagy ha csak szeretne, akkor bélyeget gyűjtene, és elmagyarázná nekem, hogy miért olyan fontos, hogy egy szak se hiányozzon belőle. Megismerni Istent. És hogy ki ő tényleg, nem művök rá a gombok nyomogatásából. El kell olvasnom a használati utasítást. És az, hogy én ki vagyok tényleg, és az én életem miről szólhat, nem művök rá próbálgatással. Mert egy próba az egy élet. És rájöttem, hogy nincs kettő, egy van. Nem próbálgathatom az életet, hogy majd 80 évesen azt mondom, hogy hát, ez azt hiszem nem jött be. Majd legközelebb. Ugye te nincs legközelebb. Ezt az életet kéne jól élni, és ahhoz, hogy ezt az életet jól élhessem, most tanulnom kell. És ezért mi itt az eredményes élettalálkozón használjuk ezt a könyvet. Ez a könyv a Biblia. Miért pont a Bibliát használod? Nagyon jó kérdés. Miért nem a Koránt olvassuk, vagy ki se fogom tudni mondani, valamelyik hindu iratot. Azt, igen. Miért nem azt olvassuk? Nem fogok ebbe most hosszan belemenni, azért, mert ez az egyetlen olyan természetfeletti kijelentés, amelyről be tudjuk bizonyítani, hogy az első betűtől az utolsóig, a valóság végső okától, a teremtőtől, Istentől származik. A hitünk abban, hogy ez tényleg az igazságot tartalmazza, nem naív, hanem ugyanolyan kötekedő, valóságkereső kutatás eredménye, mint amilyen kötekedő és valóságkereső kutatást egy üzletember végez, amikor az egész vagyonát bele kell tennie egy új lehetőségbe. Tudni akarja, hogy valós-e a lehetőség. Ugyanígy mi ennek utána néztünk, és bizonyítékok százai, ezrei, nem tudom, hogy milyen számot kell mondani, lehet, hogy a tízezreivel se túlzunk, igazolja, hogy ad egy, a mindenható Isten létezik, ad kettő, hogy ez a könyv az ő üzenete, és az első betűtől az utolsóig pontos, és az, aminek ő akarta. Azaz az igazság. Most innentől minden életszerető embernek fel kéne csillannia a szeme. Ez jó értelmes mondat, ez így? Nem egészen, valami hiányzik belőle, de értitek. Tehát, hogy minden életszerető embernek fel kellene, hogy csillanjon a szeme, így már pontos. Miért kéne, hogy felcsillanjon a szeme? Mert minden életszerető ember rájött arra, hogy az életet el lehet szúrni. Hogy sok kis hibával, vagy néhány naggyal el tudom véteni a célt. El tudom véteni azt, ami végre itt vagyok a földön. Mert nyomkodom a gombokat, és basszus, nem jön elő az a kézzel irányítom funkció. Sehogy nem jön elő. Pedig azt mondták, hogy van ilyen. Tudjátok, miről beszélek? Általában vannak ilyen tévék, csak hogy... És azt csinálja általában, amit mutogatsz neki. Nem jön elő a funkció. A használati utasítás lerövidít egy élethosszig tartó próbálkozást némi olvasásra. Ezt értitek? Meg tudjuk fejteni az életünket. Sínre tudjuk állítani. Hamar, fiatalon, 10 évesen, 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, teljesen mindegy. Sínre tudjuk állítani az életünket. Viszont arra jöttünk rá, és mindjárt témánál vagyok, hogy nagyon sokan félreértik ezt a könyvet. Ugyanúgy, mint ahogyan nagyon sokan, amikor üzleti tanításokat hallgatnak, valójában nem hallgatnak, hanem azt akarják hallani, amit ők már gondolnak. Nincs igazi alázat, nincs igazi kívánkozás az igazság után, nincs igazi készség az új felismerésre, jutásra. Oké, kérdezek tőled egy keményet. Figyelj, ha kiderülne, minden kétséget kizáróan, a te számodra egyértelműen igazolhatóan, hogy az a világkép, amivel eddig éltél, akár keresztény világkép, tehát az a hited, amit volt Istenről, az az elképzelésed, ami volt az életedről, arról kiderülne, hogy nem igaz. Tehát nem csak úgy nem igaz, hogy ja, hát tudod, most kit érdekel, hogy ilyen elvi, teológiai igazság igaz-e vagy sem. Nem, olyan módon nem igaz, hogy épp elrontod az életedet. Tehát épp tönkreteszed magad. Tehát kiderülne, hogy az az irány, amiben eddig teljes erővel mentél, vagy félgázzal, mindegy, de amiben mentél, nem helyes. Elszúrod. Úgy értem, ha megkérdezzük az 5 évvel későbbi önmagadat, azt mondja, hogy bárcsak megfordultam volna 5 évvel ezelőtt. Na, az 5 évvel ezelőtt ma van. Ha ma ez kiderülne a számodra, hajlandó lennél-e váltani? Nem egyik pillanatról a másikra új életet kezdeni, az nehéz. De mondjuk egy ilyen alkalmon legalább elismerni, hogy basszus, tévedtem. Tanítható vagy-e? Ne nekem mondd meg, engem annyira nem érdekel. De igazából érdekel. De érted, mire gondolok, nem dönthetek helyetted. De te magadnak válaszold meg, hogy lehet-e rajtad segíteni? Meg lehet-e menteni az életedet? Sikeressé lehet-e tenni téged? Lehet-e rajtad segíteni? Mert nagyon sok embernél az a válasz, hogy nem. Nem lehet. Csak egyszerűen nem. Tök mindegy, mit mondasz, ha az nem az, amit én hallani akarok, az semmi hatása nem lesz. Nem érdekel. Azért jöttem, mert remélem, hogy azt fogod mondani, amit már tudok. Jó, ezt így nem mondom ki. Persze, hogy nem mondom ki, de így gondolom, ez vagyok, nem vagyok tanítható. Nem fogok megfordulni. Akkor is szeretettel látunk, tényleg, csak sokkal kisebb lesz a hasznod. Jelentősen kisebb lesz a hasznod mindabból, amiről beszélünk. Oké, és amit elkezdtünk, az egy sorozat, aminek a A keresztény tanítás és a Biblia üzenetének az egyik legfontosabb alapkérdését tárgyalja. Azért tárgyalja, mert rengeteg hívő ember másféleképpen gondolkozik erről a kérdésről, miközben ez a kérdés az egyik legmeghatározóbb, az életminőségünket és az örökkévaló sorsunkat egyik legmeghatározóbb kérdése. És ez annak a kérdése, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember örökké éljen. Mi a feltétele annak, hogy valaki örökké éljen, illetve hogyha egyszer úgymond megmenekült a haláltól, azaz megoldotta, hogy nem hal meg, hanem örökké él, azért ez nem rossz, nem? Csak gondolj bele. Ha? Örökké élni. Tényleg ilyen nincs. De nem, ha gondolj bele, hogy ez valós lenne. Tehát úgy értem, olyan valós, hogy tehát nem halunk meg legfeljebb fizikailag, de a létünk ugyanúgy folytatódik örökké. Sőt. Tehát mi a feltétele, hogy ez megtörténjen? Illetve ha ez egyszer megtörtént, tehát ha az ember egyszer megmenekült, a Biblia egy nagyon fura szót használ, üdvösség, de ez csak a magyar fordítás használja. A görög azt mondja, hogy megmenekült, mert ezt jelenti a szó. Sok mindegy, több jelentése, de ez a fő jelentése. Akkor ez a megmenekültsége elveszíthető-e? Azaz, hogyan nyer valaki örök életet? Nyerhet-e egyáltalán? És hogyha örök életet nyert, akkor ezt az örök életet elveszítheti-e? És akkor ennek mi a feltétele? Nem tudom, érzitek-e ennek a súlyát? Gondolj bele, azt mondanám neked, hogy örök életed van, ha sose eszed le magad. De ha leeszed magad, elveszítetted. Milyen érzéssel fogsz ezután táplálkozni? Igen, ott mutatják, hogy ilyen... Tehát biztos, hogy... Most lehet, hogy van, akinek egy az örök élet nem mond semmit, nem? Minden nap, amikor nem eszed le magad, kapsz $1 millió, de amelyik napon leeszed magad, fejbe lőlek. Nem én, hanem valaki. Ott lesz egy ember. Ott van nála a pénz, meg a pisztoly. Milyen életérzésed van? Hát az biztos, hogy az evés onnantól nem lesz egy felszabadult. Főleg a gyerekekkel nehéz. Tehát úgy értem. A gyerekvállalás az egy egész új gondolatkör. Biztos értitek? Tehát olyan nagy kérdés ez, olyan nagy ügy, hogyha ez nincs tisztázva, ha ennek van esetleg egy ilyen egész furcsa feltétele, azt tudnom kell. Illetve ha kiderülne, hogy nincs, akkor azt is tudnom kéne, mert egy nagyon kretén életet élek, ahol próbálok így enni, miközben az ég adta világon semmi köze hozzá. Értitek ezt? Rendben van. Erről beszéltünk legutóbb. És... talán most is erről fogok beszélni. A következőt mondtuk, és ezt muszáj összefoglalnom, hogy ahhoz, hogy bármilyen igazságot megállapítsunk, ahhoz a valósággal összhangban kell gondolkoznunk. És a valóságban az egyik legnagyobb tekintély, sőt nem, a legnagyobb megfigyelhető tekintély az a valóság léte és annak a rendje. Itt van például a pendrive-omnak ez a kis műanyag kupakja. Ennek a kupaknak a léte egy olyan nagyon nagy hatalommal létező igazság, amit az egész emberiség együttvéve nem tud semmissé tenni. Ezt értitek? Tehát ezt a kupakot, ha az egész emberiség mind egyetért, hogy megsemmisítjük, nem akarjuk, hogy létezzen többet, nem tudnak tenni ellene semmit. Annyit tudnak tenni, hogy átalakítják energiává. De a lét állandósága a legnagyobb tekintéllyel bíró körülmény, ami minket körülvesz. Nincsen én nagyobb. És a másik, hogy a lét egy bizonyos renddel működik. És ez a rendenek a rendnek a leírása a legegyszerűbben az ellentmondásmentességgel írható le. És ez a következő, hogy a lét és a nem lét nem lehet azonos. Ezt értitek? Tehát ha ez létezik, akkor nem igaz, hogy nem létezik. Ha pedig nem létezik, akkor nem igaz, hogy létezik. És ez végtelen tekintéllyel, tehát végtelen állandósággal. Most ez határozza meg a gondolkodásmódunkat is, mert hogyha erről a valóságról akarunk gondolkozni, akkor így kell gondolkoznunk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy állítás és annak az ellenkezője egyszerre nem lehet igaz. Ezt értitek? Ma senki nem gondolkozik így. Ma mindenki úgy gondolkozik, hogy egy állítás és az ellenkezője egyszerre igaz lehet, és a kettő szintézise hozza létre az igazságot. De semmi nem bátorít a valóságban arra, hogy így gondolkozzunk. Sőt, az ellenkezőjére. Ezt értitek? Most ha elkezdjük olvasni a Bibliát úgy, hogy szintetizálunk, akkor lehetetlen jó eredményre jutnunk. Mint ahogy lehetetlen jó eredményre jutni a lányomnak a matek példában, amikor összekeveri az osztást a szorzással. Vagy amikor egy általam készített hamis szorzótáblával számol. Ezt értitek? Rossz alapelvvel számolok, akár igaz információkat, és rossz eredményre jutok. Rendben van ez? Ez mit jelent? És ide leírom, és ezt felolvasom, és utána tovább megyünk. Rendben. Négy elvet írtunk össze, és abból három következtetést vontunk le. Ezzel hagytuk abba a legutóbbi órát, és itt kezdjük a mostanit. Tehát az örök biztonság tanáról beszélünk, illetve az üdvösség elveszíthetőségéről, illetve ennek a kérdéséről. Az első elv, csak is a teljes kijelentést egybeértelmezhetjük. Oké, tehát Isten ugye azt mondja, hogy ez az ő üzenete, aki ehhez hozzátesz, vagy elvesz belőle, az bajban van. Nem a bajban van a hangsúly, hanem azon, hogy ő nagyon komolyan gondolja, hogy ez az üzenet. A második, hogy az antitézis logikája alapján kell gondolkoznunk, azaz mindig ki kell mondanunk az állításunkat, és ezzel együtt tagadnunk kell annak az ellenkezőjét. Kimondom. Vagy örök életünk van, és hogyha örök életünk van, akkor nincs ideig való életünk. Ezt értitek? Mert ha az örök élet az, ami, az az örökké tartó élet, ami van nekünk, akkor csak úgy lehetne ideig való életünk, ha nem lenne örök életünk. Ezt értitek? Tehát ha én azt mondom neked, hogy örök életed van, de utána azt mondom, hogy még sincs, akkor az első állításommal hazudtam. Ez az antitézis logikája. Rendben? Persze el tudjuk képzelni, hogy létezik egy olyan magasabb szintű igazság, amit most még nem látunk, de felfedezhetjük, és ez például olyan, minthogyha képzeld el egy sík lénynek azt mondod, hogy kocka. Azok a lények, akik ebben a síkban léteznek, mit látnak a kockából? Egy négyzetet látnak, így van, négyzet. Tehát te mondod nekik, hogy kocka, ő meg mondja, hogy négyzet. És ettől ő igazat mond, csak nem látja annak az igazságnak egy ő számára értelmezhetetlen aspektusát. Rendben van? Tehát azt el tudjuk képzelni, hogy ilyen módon az igazságnak lehet olyan aspektusa, amit mi elsőre nem látunk, de ez nem fog ellentmondani a tézissel. Ezt értitek? Tehát amikor ő azt mondja, hogy négyzet, az igaz, és igaz is marad, akkor, amikor kiderül, hogy kocka. Ez nagyon fontos. Nem az fog kiderülni, hogy de kör, mert nem, az négyzet. Tehát az újabb dimenziók hozzáadása színesíti és tágítja a képet, de nem cáfolja meg a tézist, az állítást. Jó, harmadik elv. A következtetésünk nem mondhat ellen a már lefektetett és igazolt következtetéseknek, anélkül, hogy a megelőző következtetéseket meg ne cáfolnánk. Ezt értitek? Tehát mondjuk azt, hogy sikerül bebizonyítanunk, hogy örök életünk van. Ha ezt sikerült bebizonyítani, és utána találunk egy olyan részt, ahol kiderül, hogy nincs örök életünk, akkor ezt nem mondhatjuk anélkül, hogy ne cáfolnánk először az előző állításunkat. Rendben van? Ha ezt nem sikerült cáfolni, akkor meg kell kérdőjeleznünk a második következtetésünket, amely azt mondja, hogy nincs örök életünk. Rendben van ez? A modern ember nem törődik ezzel. Simán jó neki a kettő együtt. Itt van örök életünk, ott nincs, csak ez azt jelenti, hogy van is, meg nincs is. Van örök életünk, addig, amíg el nem szúrjuk. De ha elszúrhatom logikailag, akkor az eredeti állítás, hogy örök élet, az nem volt örök, az ideig való volt, vagy feltételes élet. Ezt értitek? Na, egyszerű logika, nem akarom bonyolítani, de ha ezt nem rakjuk a helyére, akkor hiába olvasunk a későbbiekben bármit, semmi nem fog nekünk jelenteni semmit. Ezt ugye én még nem néztem. Az akkor arról szól, hogy én a tehénről beszélek, ő pedig a Mikulásról. És nem csoda, hogy a kettő nem fedi egymást. Tehát elképzelhető, hogy ketten a valóságnak két külön szegletét figyeljük, és azt hisszük, hogy ugyanarról beszélünk, de közben nem. Ugye? Tehát a negyedik elv a következő. Ja igen, itt még van egy. Amennyiben ez a cáfolat nem lehetséges, az újonnan tett következtetésünket kell megkérdőjeleznünk. Negyedik elv, következetességre kell számítanunk Isten kijelentésével és jellemével kapcsolatban egyaránt. Azaz a kijelentéseivel és a jellemével ellentmondó következtetéseket meg kell kérdőjeleznünk. Mert ha Isten az, aki és ami, és nem változik meg, már pedig biztos észrevettétek az állandóságot körülöttünk, legalábbis a természeti törvényekben. Nem csak a kijelentése beszél arról, hogy ő állandó, hanem a gravitáció például csinált olyan törvényeket körénk, amik arról beszélnek, hogy figyeljetek, stabilitás van bennem. Nem vagyok egy zavarodott jellem, az vagyok, aki vagyok. Na most, ha ő az, aki, akkor őt kéne, hogy lássuk minden szavában. Ezt értitek? És ha ő egyszer azt mondta, hogy bízhattok bennem, akkor nem derülhet ki a sztori egy másik részén, hogy nem bízhatunk benne. Mert akkor ez azt jelenti, hogy amikor azt mondta, hogy bízhatunk benne, akkor hazudott. Vagy félreértelmeztünk valamit. A két állítás nem lehet egyszerre igaz. Valamelyiket meg kell kérdőjeleznünk. És amikor kutatunk, úgy kell kutatnunk, hogy arra számítunk, hogy egység lesz. Rendben van? Ha ezt nem tesszük meg, úgy összezavarodunk, hogy azt öröm nézni. Ezért van az, hogy nagyon sok keresztény közösség nagyon-nagyon zavarba ejtő dolgokat hisz és tanít, olyanokat, amik alapján nem lehet élni. Nem lehet élni. Ezt is ki kell mondani. Ez nincs ideírva, mint elv, de ez egy nagyon fontos elv. Ha igaznak vélsz egy elvet, ami borzasztó terhet tesz rád, gondold végig, hogy lehet-e ez alapján élni. Nem neked, hanem bárkinek. És az fog kijönni az esetek 99%-ában, hogy senki nem tud ez alapján élni. Akkor ez vagy azt jelenti, hogy Isten egy gyilkos, mert olyan terhet tett az emberre, amiről tudta, hogy nem fog elhordozni, tehát egy ilyen kicsit hosszúra nyújtott kivégzés az emberi élet, és akkor Isten maga a sátán, mert akkor gonosz, nem az? Tehát az, aki szül valakit azért, hogy lassan megölje, az micsoda? Jaj, de hát Sanyikám, hogy mondhatsz ilyet? Hát úgy, hogy következetes vagyok. Ha ebben akarsz hinni, akkor mondd ki azt, amit a hited jelent. És ha ez esetleg oda visz, hogy jaj, de hát akkor lehet, hogy nem ebben akarok hinni, na akkor ez nem rossz. Akkor lehet, hogy tovább kéne gondolkozni. Akkor lehet, hogy jobban el kéne olvasni, hogy mi volt odaírva. Lehet, hogy igeneket és nemeket kéne mondani. Lehet, hogy nem lenne szabad mindent összemosni mindennel. Értitek a logikámat? És még egy szót nem beszéltünk róla, hogy mi van a Bibliában, de ez lesz az alapja. És itt van három következtetés ezekből az elvekből. Amennyiben egy tant fel tudunk állítani, annak az ellenkezőjét el kell vetnünk. Amennyiben egy tant nem tudunk felállítani, tovább kell keresnünk. Vannak esetek, amikor egy tan ellentmondás nélkül kiegészíthető, de ez a kiegészítés nem tehető meg, amennyiben ellentmond a tan valamely állításával. Ebben az esetben a kiegészítés egyben a tan cáfolata volna. Ezt értitek? Tehát ha olyat akarok hozzárakni valamihez, amit igaznak vélek, ami ellentmond annak, amit igaznak véltem, akkor ezt valójában cáfolja azt, amit igaznak véltem. Köszönöm. Mára ennyi, hazamehetünk. Oké. Okay. Megpróbálom a lehető legegyszerűbben felállítani az örökbiztonság tanát. Nem titok az, hogy mi, én magam is abban hiszünk, hogy Isten örök életet ad az embernek, mégpedig nagyon egyszerűen, és ezt nem veszítheti el. Az egyik fő feladatunk ebben a sorozatban az üdvösség, az örök élet elveszíthetőségének a megvizsgálása, de ezt csak azután fogjuk tudni megtenni, hogy lefektettük az alaptézisünket. Rendben van? Ezért kezdjük ezzel. Tehát mindenki, aki arra kíváncsi, hogy most elveszíthetjük-e az üdvösségünket, vagy sem, legyen kitartó. Sok részt múlva fog az jönni, de tarts ki, kérlek. Úgyhogy a legtömörebb meghatározása az örök életnek János 3.16-ban van. Jó? János evangéliuma 3.16. Ezt talán mindenki ismeri. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben igazából a teljes üzenet benne van. És szeretnék is erről most egy picit beszélni. Mert úgy szerette Isten a világot. Oké, Isten a valóság végső oka. A teremtő. Mi a motiváció? A szeretet. A szeretet le van írva 1 Korintus 13-ban. A szeretet nem egy érzés, hanem egy hozzáállás, egy jellem, ami nem a szeretet alanyától függ, hanem a szerető személytől. Ha 1 Korintus 13-at megnézitek, nem azt a szeretet definíciót találjátok, amivel mi szeretjük a barátainkat, vagy még néha akár a gyerekeinket. Mert ha a gyerekeim felidegesítenek, még mindig szeretem őket, de azt nem fogod látni rajtam. Hanem bizony ők szét tudják verni az én hozzáállásomat. De egy baráttal, vagy egy ismerőssel abszolút így van. Tehát ahogy elkezdesz úgy viselkedni, hogy ez nekem kényelmetlen legyen, ahogy elkezdesz bunkó lenni, vagy kihasználni, vagy bármi ilyesmi, abban a pillanatban adjő, vagy a szerelem, ugye? Szerelmesek vagyunk. A szerelem áll a legközelebb a gyűlölethez. Mert a szerelem valójában azt jelenti, hogy kiválasztottam az én gyönyörű feleségemet, de nem őt, mert én őt igazán szeretem ezzel a szeretettel, de ha nem lennék olyan rendkívül érett személy, mint amilyen vagyok, akkor arra választottam volna ki az én gyönyörű feleségemet, hogy ő boldoggá tegyen engem. Mint ahogy az, amikor azt mondjuk egymásnak ugye, a világban, hogy szeretlek, az többnyire ezt jelenti, hogy te vagy az a szerencsés, aki boldoggá tehetsz, és persze cserébe majd én is igyekezni fogok. De ahogy ez nem valósul meg, ahogy ez az ellenkezőjére fordul, ahogy boldogtalanná tesz, abban a pillanatban meg tudlak gyűlölni. Ezt értitek? 1 Korintus 13 nem erről beszél. 16 olyan jellemzőt ír le, amely jellemből fakad, és nincs benne egyáltalán a szeretett személy teljesítménye. Ezt értitek? Egy nagy szív, egy nagy jellem viszonyul feltétel nélkül a szeretett személyhez. Ez a motiváció abban, amit Isten csinál. Már ebben benne van a feltétel nélküliség. Nem tudom, érzitek-e? Mert hogyha úgy szeretne Isten minket, mint ahogy egy tínédzser szeret egy másik tínédzsert, akkor rettegnünk kéne. Ezt értitek? Mert ha nem teljesítek, tudod, ha egy kicsit boldogtalanná teszem, akkor... Jöhet a következő... És higgyétek, idővel egyre kevesebb lenne a jelentkező. A viccet ismeritek? Persze, nem olyan sokszor elmeséltem, úgyhogy most nem fogom újra. Oké. Hogy az ő egyszülött fiát adta. Oké. Tudjuk, hogy a Biblia tanítja a Szent Háromság fogalmát, ami filozófiai szükségszerűség. Egy Isten, három személy. Nem három Isten, egy Isten. De ebben az egy Istenben három teljesen teljesen szabad, valódi személy él. De ők együtt Isten. Apologetikán beszéltünk erről, most nem fogok. És ő azt mondja, az Atya Isten, hogy odaadta a Fiú Istent. Nem tudjuk még ezen a ponton, hogy miért adta, de hányan vagytok itt szülők? Oké, odaadnád-e a gyerekedet bármiért? Úgy értem az életét. Ha megtennéd, ez valószínűleg a legnagyobb áldozat lenne, amit el tudsz képzelni. Igaz? El tudsz elérni nagyobb áldozatot. A saját életedet adni egyszerűbb. Igaz? Azt egyszerűbb. De az övét adni. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van egy tett, amit a szeretet motivál, ami elment a legvégsőkig. Ezt értitek? Ez ezt jelenti. Hogyha valaki hisz ő benne, itt a feltétel, a mi részünk, de most gyorsan elolvasom a végét, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És nagyon szépen mondja, mind a két részét megfogalmazza, hogy el ne vesszen. Ezt elfelejtettem megnézni, ezt a szót a görögben. Tessék, megsemmisül, van ide írva? Van nálad görög szótár? Nincsen. Ezt az egyet elfelejtettem megnézni. mindjárt ide jutunk, akkor Pétert fogom súgógépnek használni. Tehát gyakorlatilag ugye egy állítást úgy lehet nagyon jól definiálni, ha megfogalmazod az állítást és az ellenkezőjét, igaz? Sikeresek leszünk, azaz nem megyünk tönkre. Pénzt fogunk csinálni, azaz nem fogunk a semmiért dolgozni. Megfogalmazza mind a kettőt. Itt is ezt mondja, tehát hogy azt mondja, hogy el ne vesszen, ami Péter szerint jelenti a következőt.
Elpusztít, tönkretesz, megsemmisít, romlásba visz,
okay. Elveszít, megsemmisít, elpusztít, romlásba visz, ennyi, ezeket jelenti. Tehát a görög szavaknak ez a jelentése, tehát, hogy nem pusztít el, nem veszít el, nem visz romlásba, nem semmisít meg. Hanem, hogy örök élete legyen. Na most itt az örök élete, azt kiveséztem a görögben, ezt mindjárt megnézzük, de először csak értsük meg, hogy... Tehát ez az üzenet. Tehát Isten azt mondja, hogy szeretetből odaadtam a legtöbbet, amit adni lehet, azért, hogy te el ne vesszél, hanem örök életed legyen. És akkor nézzük meg a szavakat. Az örök szó, az... ki nem tudom kimondani a görögöt, aionis, nagyon hosszú ideig tartó, örökké való, a múltra és a jövőre egyaránt vonatkozó. Nincs a görögben más szó, amit az örökre használnának. Tehát nincs egy másik szó, legalábbis én nem találtam. És ezt a szót használja Isten saját magára is. Tehát amikor azt mondja, hogy én örökké létezem, ugyanezt a szót használja. Tehát azt mondja, amikor örök életről beszél, hogy örökké való, nagyon hosszú ideig tartó, olyan hosszú ideig tartó, amilyen hosszú időben a saját létezésemről beszélek, ilyen életet adok neked. Most ez a szó, az aionis, az aion szóból ered, ami nagyon hosszú időt, örökkévalóságot, világkorszagot jelent, ami pedig az aiel szóval van rokonságban, abból ered, ez az alapszó, ezt már nem lehet tovább bontani, ez mindig folyton, rendszeresen jelent. Jó, tehát mindig folyton, rendszeresen, világkorszakokon át, örökkévaló ideig, nagyon hosszú ideig tartó életet. Rendben? Akkor a nagyon hosszú ideig tartó, azaz az örökkévaló, az jelenti a rövid ideig tartót? Nem. Az az ellenkezője volna, igaz? Tehát ez a szó pont azt fejezi ki, hogy örökké, isteni léptékben örökké, nem rövid ideig. Rendben van? Aztán a másik szó az élet, ugye? Mert ezt adja nekünk, örök életet. A dózé szót használja, és ez életet és létezést jelent. Életlétezés. A dzao szóból ered, ami életet él, életben van, életre kell, él valamiből, életet jelent. Így van. És ez alapszó, ez megint nem követhető vissza másképp. Oké. Tehát ez az, amit ad Isten. És akkor lássuk a feltételét, és ezt külön meg fogjuk nézni. Lehet, hogy most. És a feltétel pedig, ha valaki hisz ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát megvan az, hogy Isten miért csinálta, mit csinált, aztán elmondta, hogy mi a feltétel, és aztán elmondja, hogy mi az eredménye annak, amit csinált. Márpedig az, hogy örök életünk legyen. És én egy picit még mielőtt megnézzük a mi részünket, ami a hit, ő benne, még megnézném ezt a részt, hogy az ő egyszülött fiát adta. És erről még sokat fogunk beszélni, de itt arról van szó, hogy Isten egy igazságos lény. És a mi bűneink, a mi céltévesztéseink valódi jogi problémát jelentenek, amiknek következménye van, mégpedig a halál. Na most, Amire Istennek lehetősége volt, az az, hogy ő egy helyettesítővé váljon. Ugye ezt tanította az egész ószövetségi áldozati rendben, a bűnbak, illetve az áldozati állatok, az áldozati bárány képe arról beszél, hogy egyszer lesz majd egy bárány, aki tényleges és elégséges helyettesítő áldozat lesz. Ugye mit csináltak a zsidók? Áldozatot mutattak be a bűneikért. Azt mondták, hogy ne nekünk kelljen meghalni, meghal helyettünk egy helyettesítő áldozat. És ez igazából egy előképe volt annak, ami Isten végső és megkérdőjelezhetetlen megoldása a bűnnel, mégpedig az, hogy ő saját maga jön el testben, leél egy bűntelen életet, és mint ilyen jogot szerez arra, hogy helyettesítője legyen az egész emberiség bűneinek. Ezt jelenti az a mondat, hogy ő az egyszülött fiát adta. Tehát amit ő itt tett, az egy valódi, szükséges és elégséges megoldás az ember bűnére. Arra a körülményre, amely elválasztja az embert Istentől. Jó, erről fogunk még a későbbiekben részletesebben beszélni. Most arra a részre akarunk kiukadni, hogy mi a feltétel az ember részéről. Ez a hit ő benne. Nem általában a hit, hanem a hit ő benne. Az ő az Isten fia, a messiás. Az a valaki, akit megint az egész ószövetségi írás előre jelzett, megígért, hogy el fog jönni, mint megoldás. Ő az, akire az előképek, az ószövetségi szimbólumok úgymond beszélnek. Hogy egy nap Isten maga el fog jönni, és ő lesz a tökéletes bárány. Az ő halála és az ő vére lesz elégséges fizetség a bűneinkért. Ő lesz az igazi engesztelő. Olyan ez, mintha lenne egy óriási fal, amely a végtelenbe megy fölfelé, és a végtelenbe lefelé, és áthatolhatatlanul vastag köztünk és Isten között. Ezt a falat Isten igazságossága húzza ide, amely azt mondja, hogy a szeretet olyan tiszta, olyan tökéletes, hogy azt nem hagyom megfertőzni. Nem hagyom belekeveredni a bűnt, a céltévesztést. El kell bánni a bűnnel. Ez egy jogi kérdés, de ugyanakkor metafizikai is, mert a bűn, mondjuk, ha azt mondom, oké, Róma 13 mondja, hogy a szeretet a törvény betöltése, mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Az, hogy valaki bűnözik, egy céltévesztő életet él, nem csak egy jogi problémát hoz létre, hanem árt a fele barátnak. Tehát amikor én mondjuk egy pletykálkodó valaki vagyok, és a Péterről mindenféle furcsaságot mondok a háta mögött, nem csak egy jogi vétséget követek el Isten igazságérzetével szemben, hanem rombolom az ő hírét, egy csomó kapcsolatát tönkreteszem, valójában lehet, hogy megosztom a közösséget, egy valóságosan megfigyelhető kárt okozok. Ugyanígy a ne őj parancsnál, ugye ez sokkal jobban érthető. Amikor megölök valakit, akkor nem csak egy jogi probléma jön létre, hanem valaki életének véget vetek. Amikor nem viselkedek szeretetben, ami 1 Korintus 13-ban van leírva, akkor valamilyen szinten bántok valakit, valamilyen szinten ártok valakinek. Rendben van? Tehát Isten azt mondja, hogy sem jogilag nem tudok szemet hunyni e felett, sem metafizikailag a létszintjén nem akarom, hogy a világ egy olyan helyé váljon, ahol nem a szeretet uralkodik. Rendben van? Nem akarok céltévesztést, de ti se akarnátok. Na most a helyzet az, hogy tudom, hogy egyikötök sem képes ezzel elbánni. Már olyan szinten sem, hogy nem vagy képes összeszedni magad, és mostantól soha többet nem hibázni. A másik oldalról meg nem tudod a múltban elkövetett hibákat visszacsinálni. Értitek? Mert ti időben léteztek, az előző pillanatom elmúlt, mindig ezt a képet mondom, megöltem a szomszédot, az a pillanat elhagyott engem, és soha többé nem tudok visszanyúlni, és ezt visszacsinálni. Ha ma jó leszek, és ma már nem ölök meg senkit, ígérem, az ő halála még mindig ott van a múltban, és az égre kiállt, és engem bűnössé tesz. És ezt sehogy nem tudom jóvá tenni bármilyen jó tettel a jövőben. Értitek a logikát? Ezért Isten azt mondja, hogy erre csak én vagyok képes, mert én élek tér és idő fölött. Hát egy, én vagyok elég nagy ahhoz, hogy fogjam a te bűneidet, mint egy hártyát, vagy mint egy bőrt, egy kígyóról, aki épp vedlik, lehúzom rólad, és én meghalok vele. Nem azt mondom, hogy besöpröm a szőnyeg alá, hanem azt a jogos ítéletet, amit az igazságosságon megkövetel, végrehajtom azon a bűnön, csak úgy, hogy nem, az nem rajtad van, hanem rajtam. És az egy valós és elégséges, Isten igazságérzetét tökéletesen kielégítő valódi fizetség. Tehát itt van ez a fal, amin öregem nem tudsz ajtót nyitni. Ezt érted? Juss át Istenhez. És Babilonban tornyot épített, vagy nem hol, Bábelben tornyot építettek, igaz? Fel akartak jutni Istenhez. A vallások meg akarják jobbítani magukat. Azt mondjuk, hogy jó ember leszek, tudod? Nem fogok többet vétkezni. De jó, aranyos vagy, de ettől nem jutsz át a túloldalra. A másik példa, amit erre hoztunk, ez az úszás, tudod? Mindenki, aki átúszta a csendes óceánt, annak örök élete van. Hány embernek lesz örök élete? Ezt mondja a vallás. Úgy, hogy örök életed van, csak úszd át a csendes óceánt. Tudom, aranyosak vagytok, megpróbálnátok. És ha jól úsztok, lehet, hogy egy kicsit tovább juttok, mint én. Nekem nem tartana olyan sokáig a küzdelmem. Én egy olyan mennyi? 500 méter után fulladnék meg a hullámzó tengerben? Te, aki állati jó úszó vagy, lehet, hogy eljutsz 2 kilométert, vagy 3-at, vagy 10-et, vagy 50-et, vagy 100-at, vagy 500-at, de azt hiszem a csendes óceán mekkora? 4000 kilométer? 5000? Valami ilyesmi. Senki nem ússza át. Reménytelen. Ezért Isten azt mondja, hogy én nyitottam egy ajtót. Én fogtam, és ezen az áthatolhatatlan falon, nem egy számzáras, kombinációs, iszonyú bonyolult, nem tudom milyen, csak a legjobbak férnek. Hát egy nyitott ajtót nyitottam rajta. Csak át kell sétálni rajta. Ezt jelenti ez, ami ide van írva, ezért dumálok erről ilyen régen. Ezt mondja, aki hisz ő benne. Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, ő vágott ezen egy ajtót, és aki csak felismeri, hogy a messiás egy ajtó a túloldalra, az csak egész egyszerűen felismerve, hogy ez a valóság átsétál rajta, mert a hisz azt jelenti, hogy elfogadja valósnak, elfogadja létezőnek, majd meg fogjuk nézni, hogy ez tényleg a messiással szemben mit jelent, de nagyjából ennyire egyszerű, rábízza magát arra, amit ő tett az üdvösség szempontjából, és átsétál rajta. És milyen van a túloldalon? Ez van ideírva, örök élete. Örök élete. Aki hisz, annak örök élete van, hogy el ne kárhozzon. Én azt mondom, hogy ha ezután mégis elkárhozom, akkor két dolgot kell átgondolnunk. Az első, hogy mire gondolt Isten, amikor azt mondta, hogy örök élet? Mert átment, hittem, most tegyük fel, hogy ez a fal. Oké, rendben van? Csak képzeljétek el, itt vagyok. Ez a messiás, és ha hiszek ő benne, mint valaki, aki rendbe hozta a bűn problémáját, és ha hiszek ő benne örök életem van, akkor örök életem van. Figyeljetek, mit csinálok. Van örök életem, vagy nincs? Meg kéne kérdezned, hogy milyen igeidőt használt a hisz szónál. Folyamatosat, vagy egyszerit? Egyszerit használt. A hit egy pillanata. Van örök életem, vagy nincs? Gondolkozzatok, nem engem kell nézni. Mondom másképp, adok 1 millió dollárt, hogyha megállsz ezen a csempekövön, és a lábaddal megérinted a 3. tőled lévő csempét. Kapsz 1 millió dollárt, ha ezt megteszed. Megérinted, kapsz 1 millió dollárt, vagy nem? Kapsz. Igaz? Ilyen egyszerű. Ugyanez a kérdés itt is. Ha hiszel ő benne, egyszer valósan akkor örök életed van, vagy nincs? Miért nem meritek kimondani? Már mondjátok ki. Vagy száfoljátok meg. Feltéve, igaz? Igen. Tehát, oké, tehát ha Isten nem hazudott, amikor azt mondta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van, akkor ahogy én hittem ő benne, akár csak egy pillanatra is, ezt is már megnézhetjük, hogy tényleg elég-e egy pillanat, stb., akkor örök életem van. Ha ezután nincs örök életem, akkor mit kell mondanunk arra, amit Isten mondott, hogy aki hisz, annak örök élete van? Akkor az mi? Akkor az a tézis ellenkezője, igaz? Azaz, ha az utóbbi igaz, hogy nincs örök életem, mindössze a hittel, akkor Isten hazudott, amikor azt mondta, hogy örök életet adott. Sanyi, olyan élesen fogalmazol. Vallásban nem lehet ilyen élesen fogalmazni. Csak ilyen élesen lehet fogalmazni. Csak ilyen élesen. Hogy? Ez volt az első problémám. A második problémám, csendet. Nem lehet beleszólni. De hogy szól bele, igen. Ugye két lehetőség van, folyamatos idő, tehát folyamatos hitet gyakorlok, és ez a hitem, mint ahogy képzeld el, hogy egy madzagot lelógatok neked, te belekapaszkodsz, és akkor azon a madzagon átpróbálok húzni a szakadékon. És a szakadék felett lógsz a madzagon, és ez a madzag a hited. Nem, az, hogy kapaszkodsz, az a hited. És akkor nem úgy jutottál át a túloldalra, hogy hittél egy pillanatra, és így beültettelek egy liftbe, és átvittelek, hanem folyamatosan a hited erején lógsz. És én kicsit rázom a kötelet. És akkor te hiszel, és a hitet tart téged. Ez lenne a folyamatos igeidő. Ez azt jelenteni, hogy az üdvösség egy emberi teljesítményen alapul, mégpedig a folyamatos hit képességének a teljesítményén. Rendben van? Amit múlt héten felolvastunk igerészeket, pont az antitézis logikáját volt hivatva alátámasztani. Mind a három vers arról szólt, hogy Isten hit által adja az örök életet, nem cselekedetekért. Ez nagyon fontos. Mind a három verset felolvasom, ez a második problémám. Mert hogyha hittem, és megkaptam az örök életet, de utána elveszíthetem az örök életet, akkor a kérdés az az, hogy hogyan veszíthetem el az örök életet. Mi a feltétele? Ha Isten a feltétele az örök élet elvesztésének, akkor Isten hazudott, amikor azt mondta, hogy örök életet adott. Ha én vagyok a feltétele az örök élet elvesztésének, akkor az örök élet nem hiten, hanem cselekedeteken alapszik. Az, a hitehagyás, ha folyamatos hitet várna tőlünk Isten, akkor létezhetne a hitehagyás fogalma. De mivel Isten a hitnek egy pillanatát várja tőlem, olyan, mint amikor aláírtam, de már megbántam, hogy aláírtam. De alá van, aláírtad? Tényleg aláírtad? Cak! Ez nekem elég volt, megcsináltam. A hitehagyás ilyen módon megtörténhet a hit pillanata után rögtön. Ha csak nem folyamatos igeidőt használ, ahol mégiscsak az én hitem teljesítménye ad örök életet, de akkor nem igaz, hogy hit által van kegyelemből örök élet, hanem akkor cselekedetekért van. Hadd olvassam el a verseket. Itt ebben is rendet teszünk, és akkor ezzel befejezzük mára. Jó? A hit szavait akarom majd még megnézni, de akkor azt legközelebb. Róma 11.6. Ha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. A kegyelem ajándékot jelent. Oké, Isten azt mondja, hogy az, amit én adok, olyan értékes, hogy senki nem tudja kifizetni, úgyhogy ajándékból adom. A kegyelem szó a kárisz, meg nem érdemelt jótéteményt jelent, amely megint az ajándékozó jelleméből fakadó motivációval bír, nem a megajándékozott teljesítményen alapul. Tehát amikor azt mondja a papám, hogy ad nekem egy biciklit ajándékba, akkor nem azt, akkor ha az, oké, mi szülők ezt megcsináljuk. Benji, kapsz egy biciklit a szülinapodra ajándékba, ha jól viselkedsz. Ha Benji dörzsöt lenne, azt mondaná, ez nem ajándék. Ez egy üzleti megállapodás. Meg van határozva, hogy az én jó tetteim, cselekedetei fizetnek a bicikliért. És hogyha én jó voltam, akkor nem ajándékba adod a biciklit, hanem a szerződés alapján jár nekem. És így is követeli utána. Ezt is mondja, hogy de én jó voltam, hol a bicikli? Jogosan, mert nem ajándék volt, hanem üzlet. És ezt mondja itt Isten. Azt mondja, hogy én ajándékba adom, hogyha pedig ajándék, akkor nem cselekedetekből. Különben az ajándék nem volna többé ajándék. Ha pedig cselekedetekből, akkor nem ajándékból, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Logikus, de ezt elmondja még másképpen, Róma 3, Róma 4, 3, 5. Mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték neki igazságul. Ami mit jelent? Amiről eddig beszéltünk, hogy ő hitt, és a hite rögtön létrehozta azt a valóságot, amit Isten ígért. Használja ezt a szót, hogy tulajdonítás, erről is fogunk később beszélni, ez egy jogi fogalom megint. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik ajándékból, hanem tartozás szerint, a kegyelem szót mindig lefordítom ajándékra, hogy értsétek. Annak, aki pedig munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik ajándékból, hanem tartozás szerint. Tehát ha én megdolgozom, azt mondod, mennyit, ha fölásom a kertet, mennyit kapok? 10 000 forintot. Fölástam a kertet, a 10 000 forint nem kegyelmi jótéteményként jön, hanem öregem, tartozol vele. És ha nem adod meg, akkor jövök a cimboráimmal, azt beszélgetünk 10 rongyért. Ha csak úgy jövök, és te azt mondod, hogy itt van 10 000 forint ajándék, akkor az ajándék volt. Ha utána mondod, hogy ást felérte a kertet, akkor csak előre fizettél. Rendben van? De a lényeg az az, hogy nem fizetek érte. És ezt magyarázza itt. Isten ajándékba akarja adni, nem akarom, hogy fizess érte. Vetted az adást? Ha hol van itthon valaki, értem, hogy aranyos vagy, és fizetni akarsz, ne fizess. Ha fizetni próbálnál ezért a kincsért, lealacsonyítanád. Ezt érted? Nem mérhető emberi teljesítményhez az, amit adok. Ajándékba adom. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az Istent megigazítja, Istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Efézus 2:8, ez az utolsó, mert kegyelemből tartottatok meg, azaz ajándékból, hit által, ez a feltétel, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. És itt van a lényeg. Tehát Isten ajándéka, itt tényleg az ajándék szót használja, megint kimondja az ellenkezőjét, nem cselekedetekből, és meg is indokolja, hogy senki se kérkedjen. Mert hogyha azt mondanád, Uram, hogy ha fölásom a kertet, örök életem van, akkor én fölásom, és örök életem van, és utána cicegek, és azt mondom, hogy hé, Isten, azért én nem csináltam rosszul, ha? Azért én vagyok valaki, nem? Nem olyan, mint tudod, ő. És Isten azt mondja, hogy ez egy teljesen csúnya és teljesen torz megértése lenne az életnek, ezért ebben nem megyünk bele. Hanem úgy van, hogy a legdrágábbat ajándékba kapott zéró cselekedet. Na most, ha az üdvösség elveszíthető, azaz, hogyha aki hisz Jézusban, hittem, örök életem van, de aztán hitehagyottá válok, mert másnap az asszony mondta, hogy ez marhaság, és én is megértettem, hogy az, és már nem hiszek, és én elveszítem ezért az üdvösségemet, akkor ki csavarta ki az üdvösséget Isten kezéből, az én üdvösségemet? Ki? Én? Hogyan? Azáltal a tett által, hogy már nem hittem. Hogyan lehetnék hívő, maradhattam volna hívő, hogyha folyamatosan hiszek, ugye, hogyha folyamatos hit lenne a feltétel. De akkor nem hit által van üdvösség, hanem az én teljesítményem által, aki folyamatosan képes vagyok arra a csodálatos elmebeli, mentális teljesítményre, amellyel én folyamatosan hiszek. És a végén, amikor örök életem van, akkor ki csinálta ezt meg, Uram? Ha, na mondjad ki, ki csinálta meg? Mondjad, halljam, ha, igen, Sanyi, te voltál, köszönöm szépen, köszönöm. És a mennyben tapsolnak az angyalok, azt mondják, hurrá, volt végre egy tökös legény, aki megcsinálta. Tehát itt az én kérdésem, ha el lehet veszíteni az üdvösséget, mi az üdvösség elveszítésének a feltétele? Ha emberi feltétel, akkor az üdvösség nem hit által van ajándékba, hanem cselekedetekből. Ezt értitek? Ne is mondd meg, hogy mi, ha bármit tudsz mondani, az egy cselekedet. És én döntöm el, hogy megcsinálom-e vagy sem, vagy az én gyarlóságomon múlik, hogy megcsinálom-e vagy sem, és én döntök örök élet és halál felett. Cselekedetekből van üdvösség. Mit mondott itt az előbb? Hogy nem abból van, hanem hit által. Egyetlen egy pillanat hitáltal. Egyszer el kell hinnem, hogy Jézus Krisztus a Mesiás. És ebben most nem megyünk bele, három görög szó van a hitre, mind a három más-más aspektusát fejezi ki a hitnek, meg fogjuk nézni a következő alkalommal, de azt kell, hogy mondjam ezen a ponton, ha csak egyszerűen antitézis logikával gondolkozom, hogyha ezt a egyszerű logikát meg akarom fúrni, akkor vagy hazuggá teszem Istent, vagy cselekedetek általivá teszem az üdvösséget. Rendben van? El tudjuk ezt fogadni? Ha most figyeljetek! Ha esetleg Isten mégis az, akinek mondja magát, ha esetleg Isten mégis jó fej, ami ennek a Bibliában olvassuk, és esetleg sok-sok nagyon jó szándékkal bíró ember, aki hasogatja és keresi az igazságot a Bibliában is, valamilyen furcsa oknál fogva, és lehet, hogy pont emiatt a torzult gondolkodásmód miatt, ami a világban általánossá vált, és amik arról a keresztények sem tudják kivonni magukat, mégpedig, hogy szintetizálnak. Mert ugye a szintézis azt mondaná, hogy igaz az az állítás, hogyha hiszek, örök életem van, de az is igaz lehet, hogy utána nincs örök életem. Mert nincs olyan, hogy igaz és hamis, hanem csak A és B nézőpont van, amit összegyúrunk, és a kettő szintéziséből lesz az igazság. Ugye ez a hegeli gondolkodásmód, és ez a ma általánosan elfogadott az egyetemeinken, az iskoláinkban, a politikában, a gazdaságban, mindenhol elfogadott gondolkodásmód. Csak a mérnökök nem gondolkoznak így. Mert így nem lehet hidat építeni, meg házat. De azon kívül mindenki. Tehát lehet, hogy emiatt, de nagyon sokan egy más Istent látnak. Egy olyat, aki azt mondja, hogy Sanyika, Sanyika, gyere, örök életed van, fogd meg a madzagot, tudod, örök életed van, amíg kapaszkodsz, kapaszkodsz, tudod, örök életed van, addig, ameddig bírod. Jól van, Sanyika. Bírod még? Jól van. Sanyika, hopp, élvezed, élvezed? Hopp, kap, hú, de bírod. Sanyika, te jobb vagy, mint a többiek. De jó. Na, egysége megfognád Sanyikát egy picit? És tudod, és semmi baj, Sanyika, de ha leesel, akkor a pokol tüzén fogsz égni örökre. Jó lesz? Nagyon kapaszkodj. Tudod, mert nagyon fontos. Rendben van. Tehát el tudjátok képzelni, hogy és persze, ilyen cinikus soha egyetlen vallásos ember se lenne. De ha Isten ilyen, akkor ez a cinizmus egy elfogadható humor volt. Ezt értitek? Tehát, hogy az isteni kabaréban ezt nem lenne szabad cenzúrázni. Ha Isten tényleg ilyen. El tudod képzelni, hogy ez milyen pusztítást végez az emberek szívében? Mennyire torzítja az Isten képet? Milyen alapvető és zsigeri félelmeket tart életben? Amik, ha nem is tudatos, de öntudatlan szinten áthatják az életünket. Egyébként ez a félelem jogos a nem hívő ember számára is. Tehát ha valaki nem hisz Istenben, az ő sorsa garantáltan a halál. Ugyanaz a félelem. Bár talán tudva, hogy élhetnék örökké, de mégis meghalok, az talán rosszabb, mint hogy mindenki meghal, és úgy sincs örök élet. De a lényeg az az, hogy ha létezne örök biztonság, és most nagyon óvatosan fogalmazok, mert egy hosszú sorozatban vagyunk, ahol végig meg akarom tartani azt a lehetőséget, hogy esetleg kiderül, hogy tévedek. De ha van örök biztonság, mennyire változtatja ez meg az egész életedet? Mennyire változtatja meg? Hogy van egy Isten, aki végtelen, mindenható, és mint egy szerető atya, mint tudod, egy király, aki szövetséget kötött a fiával, a feleségével, önmagával, érted? És minden áron véd téged. Mindent odaadott, érted, tudod? És ezt mondja Róma 8.31. Róma 8.28. Odalapozok. Csak levonja a következtetést, hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. 8.32. Csak értsd meg, tehát odaadta a legtöbbet. Miért? Mert szeretett. A saját jelleméből adódóan. És ha ezt megtette, hogy tartana vissza bármi mást? Hogy ne adna vele együtt ingyen mindent nekünk? És tudod, és nem arról van szó, hogy akkor még több lesz, hanem azt, hogy van egy örök szövetségesünk. Hogy végre van valaki, aki nem ellenünk van, hanem velünk, és pont itt az előző vers mondjuk, mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ez az alaptézise az egész hitnek, hogy végre van valaki, aki nem feltételesen szeret. Hogy végre van valaki, aki feltétel nélkül szeret. Végre van valaki, aki nem elvenni akar, hanem adni. Végre van valaki, aki törődik velem. Végre van valaki, akinek igazán kellettem. Végre van valaki, aki más, mint minden egyéb, mert minden egyéb egyforma. Az összes vallás, az összes kisisten, az összes ember mind egyformák, mind önzőek. Mind akarnak valamit, mind feltételesek. És tudod mit? A Biblia istenesen más, ha nincs örök biztonság, ezt mondom. Mondjuk ki, akkor ő se több. De a Biblia nem erre enged következtetni, sőt, nagyon élesen és keményen fogalmaz, és követeli, hogy azt lássuk, hogy örök életet adott nekünk, hogy én veletek vagyok. És aztán tudom, hogy van rengeteg zavarba ejtő írásrész, mind meg fogjuk nézni, valószínűleg egy fél éven keresztül fogjuk ezt a témát hasogatni. Legutóbb még csak 3 hónapot mondtam, de most, ahogy látom, hogy haladunk. Az első verset elolvastuk. És erről kezdtem el beszélni, hogy a világkép változás nem azzal jön, hogy ateistából keresztény leszel. Érted? Az is egy nagy változás. Az igazi világkép változás abból jön, hogy következetesen végig gondolod, hogy mit jelent, ha a valóságnak van egy szerető és ajándékozó, hűséges ura, akinek te vagy a felesége, és te vagy a gyereke. Ez a világkép változás. A személyes kapcsolat ezzel a hihetetlen lényel. És mindaz, amit ez jelent következményként. Úgyhogy az én egyik vágyam és álmom, hogy ennek a sorozatnak ne csak az legyen az eredménye, hogy egy teológiai alapkérdést terítékre kerítünk, hogy mondják ezt, hanem az, hogy megváltozzon a kapcsolatunk Istennel. És lesz majd olyan rész, ahol kemények leszünk a másik oldallal, ahol meglobogtatjuk magunkat a pokol tüze fölött. Mert mindazonáltal, hogy Isten örök életet ad, nagyon-nagyon igazságos, és egyáltalán nem szentimentális. Isten nagyon nagy haraggal tud nézni arra, amikor valami a szeretetnek ellene megy. Mint ahogy te, amikor szeretsz valakit. Encsővel van egy ilyen mondásunk, hogy mondjuk az anyatigris, igaz? Az anyatigris. Van egy ilyen személy a családban, az anyatigris. Ez Encsi. Az anyatigris akkor jön elő, amikor valaki kinyújtja a kezét a Zoé vagy a Benji felé. Nagy fiú már nem annyira számít, de a kicsik még igen. De a nagy fiú is, azt gondolom. Értitek? Előjön az anyatigris. Az a valaki, aki nem azért gyűlöl, mert gyűlöl, hanem gyűlöl mindent, ami bántja azt, akit szeret. Ezt értitek? Isten szeretete is ilyen, annyira szeret téged, hogy nagyon gyűlöli azt, ami bántana téged. És mint olyan a bűn, a céltévesztés, egy önpusztító életmód, egy önpusztító magatartás, vagy egy közveszélyes magatartás gyűlöletet hoz elő benne. Dühöt, ítéletet. De nem téged akar elítélni, aki a bűnt elkövetett, hanem a bűnt akarja elítélni, és levenni rólad, és téged megszabadítani. De mint olyan, nincs szentimentalizmus, ahol azt mondja, jaj, hát csak happy, élünk, ahogy élünk, azt mindenki csinál, amit akar, semmi gáz. De gáz van, mert csomó dolog, amit csinálunk, az pusztít, és Isten fellép ezzel. De nem téged akar agyonütni, hanem a pusztítást. Mint ahogy amikor ha Benji, mit tudom én, ott játszana az égő tűz előtt, a kandalló előtt, magasabban van a tűztér, nem tud beleesni, de ha meglenne az esélye, hogy beleesik a tűzbe, akkor mennyire mekkorát kapna, ha másodszor oda menne játszani. Ugye te hajlandóak lennénk az ellenségévé válni azért, hogy megmentsük őt a céltévesztéstől, a bűntől, ami elpusztíthatja őt. Ilyen módon fogunk látni rázós dolgokat a sorozatban, és pont a bűnnel kapcsolatban jön elő sokszor az üdvösség elveszíthetőségének a kérdése. De fogjuk látni a gyönyörű, isteni és biblikus megoldást és feloldást erre is. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, talán mára ennyi, és fejezzük be egy imával. Mennyei Atyánk, csak köszönjük neked, hogy beszéltél hozzánk. Értem, meddig kellett volna nyomkodni a gombokat, míg erre rájövünk? A használati utasítás nélkül, a könyv nélkül csak sötétben tapogatóznánk. Úgyhogy csak nagyon hálásak vagyunk, hogy kijelentetted magadat. Úgy értem, hogy elmondtad, hogy vagy, és hogy ki vagy, és hogy hogyan gondolkozol. És kérünk, hogy adj nekünk taníthatóságot. Olyan alázatot, amivel hajlandóak vagyunk új felismerésre jutni, ha szükséges. Úgyhogy csak köszönjük, Jézus. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még sohasem fogadtad el Jézust, mint a Mesiást, bár ezt nem tárgyaltuk ma még elég részletesen, de ezt olvastuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz ő benne, ez a te részed. Ott van a falon az ajtó, Isten nyitotta ki, ő a megváltó. Ha hiszel ő benne, ha rábízod magad az örök élet kérdésében, akkor örök életed van. A hit egy pillanata megteszi. Úgyhogy azt mondom neked, hogy ne halogasd ezt a pillanatot. Csak mondd most neki, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltót. Te vagy a Messiás, te vagy a megmentő. Adj örök életet nekem. A hit egy pillanata örök életet ad neked. Átvisz a halálból az életbe. Örökössé, fiúvá, mennyasszonnyá tesz. Köszönjük, Jézus. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva, és jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, ugyanezzel folytatjuk. Sziasztok! Szeretnétek esetleg hozzászólni, vagy van esetleg kérdésetek?
Egészen rövid gondolatom az elején.
A mikrofonban mondott, Péter, mert hogy a többieknek szerintem építő lenne. Már jól felakadtam.
Csak egy egész rövid észrevételem támadt azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy milyen érdekes volt, hogy mielőtt nekiálltunk volna olvasni a Bibliát vagy az írást, előtte lefektetted a gondolkodásnak az alapjait, az antitézis elvét, és akkor így picit így forgott a fejembe, hogy hogyan kerül ide Istenhez, meg a Bibliához így, hogy mi gondolkodásról, meg az antitézisről beszélünk, és hogy habár nagyon látjuk ma a világunkban ezt, és főleg a modern New Age-es gondolkodás nagyon-nagyon behozta ezt, hogy párhuzamos igazságok létezhetnek, és milyen érdekes, hogy ezt Isten is gondolta, amikor olvastad ezeket a verseket két helyre, ahol alapoztunk. Mind a kettő nem csak a hitről, meg a cselekedetről beszélt, hanem mind a kettő az antitézis gondolkodását vette górcső alá, ahol világosan elmondja Isten, hogy mert ha hit, akkor nem lehet cselekedet, mert ha cselekedet lenne, akkor már nem volna hit. Tehát, hogy erről a gondolkodásról ugyanúgy a Biblia is beszél, hogy muszáj az antitézis elve alapján gondolkodjunk, mert ha egyik, akkor már nem lehet a másik. És ugyanúgy a másik ige, amit olvastál, hogy ha valakinek a bért hogyan számítják, akkor nem ajándék. Mert ha ajándék volna, akkor... Tehát mind a kettő számol ezzel a kérdéssel, hogy ez egy éles gondolat. Nem gondolkozhatunk így is, meg úgy is. És nagyon sokszor van, amikor felszínesen olvasok a Bibliát, és tudom, én tele voltam ilyen gondolatokkal, mert nekem nagyon sok ilyen igei... ilyen felszínes ismeretem volt, még gyerekkoromból rengeteg ige így csengett a fülembe, de nagyon sokszor hallottam ezt, sőt, én egy olyan környezetben nevelkedtem, ahol ilyen divat volt az, hogy mikor én mondtam egy igét a Bibliából, akkor rögtön rámondták, hogy na de itt. És tehát mindig egy másik igével jött a cáfa. Az ellenkezőt ugyanonnan, és én tele voltam ilyenekkel. És milyen érdekes ez, hogy a Biblia beszél erről, hogy nem gondolkozhatunk így, és meg kell vizsgálni. És én nagyon sok kérdéssel kapcsolatban az igéből jutottam ilyen felismerésre, hogy egy témából nagyon sokszor látom azt, hogy 50 ige beszél világosan egy irányról, és akkor van egy vagy kettő, ami látszólagosan szembeáll vele. És akkor ez egy alaptézis, hogy nem lehet ez is meg az is. Ha 50-et látok egy irányba, és kettőt a másik irányba, valamelyik téved, és valamelyiket be kell állítani, valahogy nem úgy olvasom, nem veszem figyelembe a szövegkörnyezetet, szövegkörnyezet nélkül kiemelve olvasok egy igét. A legegyszerűbb példa, amit mindenki használ, ugye, hogy Zsoltárokban benne, hogy nincs Isten. Mert nem olvasom a szövegkörnyezetet, ugye ott van mögött, hogy mondja a bolond a szívében, de ez nagyon sok helyen így van. És ha azt találom, hogy 50 igen mutat az egyik irányba, és kettő a másikba, akkor egy logikus választás azt a kettőt elkezdeni tanulmányozni, vagy hogy helyesen értem, jól értem, és nem lehet, hogyha a szövegkörnyezettel olvasom, és megfelelő megvilágításba teszem, akkor én azt látom, hogy mindig az a kettő áll be az 50 irányába. És nagyon sok olyan ige van, ami...
De legyen fordítva, bukjon meg az 50.
Bukjon meg az 50, és de akkor...
De egy... Így van. Akkor mi van? Akkor van is, meg nincs is, tudod?
Igen. Tehát, és még egy gondolat, hogyha szabad, és nem akarok nagyon előre menni, de ugyanez volt, hogy mindenképpen egy irányba kell állítani őket. Csak vagy az 50-et cáfolom meg, és állítom be a kettő irányába, vagy a kettőt nézem meg egy másik értelmezésbe. És pont nekem ez a téma, ami most van, ez azért kedvencem, mert ez nekem nagyon komoly kérdésem volt, mert én fiatalon, én úgy emlékszem, hogy én megtértem, és aztán másfél évtizedet éltem így Isten nélkül, és ez nekem nagyon nagy kérdés volt, és nem csak az életemben láttam egy személyes bizonyságát annak, hogy Isten komolyan vette a gyerekkori döntésemet, és tizenéven keresztül a zsidó 12 szerinti nevelését éreztem magamon, de hűséges volt, mert utánam jött. De ez nekem egy nagyon, nagyon komoly kérdés volt, és pont itt az üdvösség elvesztésével kapcsolatban találtam azt, hogy és biztos a sorozatban majd el fogunk jutni oda, hogy az a néhány zavarba ejtő vers, ami a legzavarba ejtőbb és látszólagosan az elveszíthetőségről beszél, hogy ha azt elkezdem vizsgálni, akkor nem csak az, hogy beállíthatom, hanem azok beszélnek legkeményebben arról, hogy nem lehet elveszíteni. Csak a szövegkörnyezettel együtt kell olvasni. És itt gondolok például a zsidó 6-ra, meg a zsidó 10-re. Azok kőkebb ellentmondást mentesen pont arról beszélnek, hogy nem veszíthető el. De erről az biztos majd 5 résszel később lesz. Köszönöm.
Köszönöm, Péter. Jó, szuper. Egyébként csak, ahogy Péter beszélt, mindjárt adom a szót, csak egy gondolat, ugye a hitnek a definícióját jövő héten fogjuk megnézni, de most csak annyit, hogy a legközelebb ahhoz áll, mint amikor elfogadsz egy ajándékot. Tehát a hit szóra használt három kifejezés egy olyan összetett jelenséget ír le, amit egy szóban teljesít az, aki elfogad egy ajándékot. Tehát amikor Péter ajándék.
Köszönöm.
Na ő ezt teljesítette, ő hitt. Tehát ebben az ajándékban most nem hitt, mert vissza fogja adni. De ha igazán elrakta volna, de kell a kupa, csak vicceltem. De amikor azt mondtam, hogy ajándék, és utána visszakérem, akkor mit csináltam, amikor azt mondtam, hogy ajándék? Vagy vicceltem, vagy ha kicsit keményebben fogalmazok, hazudtam. Igaz? Mert ha igazi ajándék lett volna, akkor ez már a Péter és én kupak nélkül fogom használni a pendrive-omat. Na, de ezt értitek? Tehát, hogy mit jelent hinni? Mit jelent hinni? Elfogadni, amit Isten ajándékba ad. Ennyi. Gyere, mikrofon. Mert akkor kamerába is benne leszel.
Nem csak annyit ott még így eszembe, hogy maga Isten mutatta ezt a képet, a házasság, a mennyasszony képét. És ott is, hogyha az ember kimondja az igent, akkor onnantól kezdve mondta a házasságkötőteremben, nő, innentől kezdve házasok vagyunk, és pont. És utána már lehet, hogy azt mondom, hát lehet, hogy mégse kellett volna igen mondani, de akkor ez már megtörtént dolog. Ja, csak ennyit akartam így.
És nem véletlen a Biblia, hogy Isten a házasság képét használja,
nem véletlen az se, hogy hogy a Bibliában Isten ugye a házasság képét azt arra használja, hogy a mi kapcsolatunkat mutassa be, és nem véletlen, hogy a házasság az örökké tart, és főleg, hogyha még kibontjuk a zsidó törvényeket, mert ugye a házasságnak ott az eredete a zsidó kultúrában, akkor az egy csoda, amit látunk, és mind az örök biztonságról és az üdvösségről szól. Ahogy a vőlegény udvarol a mennyasszonynak, és virágot visz neki, és a mennyasszonynak szabad akarata van, tehát válaszolnia kell, igent mondania, ugye, és ahogy megnézel egy naplementét, egy virágos rétet, akkor el kell gondolkodnod azon, hogy most ezt az evolúció hozta létre, vagy esetleg Isten virágot hoz neked, és a szeretetéről beszél. És hogyha az ember igent mond, akkor ugye a zsidó kultúrában az már onnantól végleges és visszacsinálhatatlan volt. A mennyasszony a vőlegény tulajdonába került, ahogy mi Isten tulajdonába kerülünk. Csak még egy évig nem érintették egymást ez az érintés, ez az eljegyzés után. És egy év múlva volt a lagzi, és az az év a hitről, a megismerésről, a szeretet épüléséről szólt, és ugyanúgy, hogy mi színről színre Istent majd a nagy lagzin fogjuk látni, de ez már egy életre szól, és visszacsinálhatatlan. Nem véletlen vannak benne ezek a törvények, hogy nem lehet elválni. Ez Istenről és rólunk szól.
Isten nem. Jézus helyre, hogy a zsidók váltak, de az alapgondolat az az, hogy egy férfi, egy nő egy életre. Gyuri, de jó. Istenem.
Sziasztok! Jó, én mindennel egyetértek, amit így eddigi részleges következtetéseket levontál, és nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de megnéztem én is a görög szöveget itt a mobilomon, és itt pont egy folyamatos igeidő szerepel. Tehát a hit az egy jelenidejű participiumban van, ez egy folyamatos cselekvés jelöl. És egyébként sok helyen az Új Szövetségben a hit az nem véletlenül folyamatos időben van. Ez nem ássa alá, úgy gondolom, az alaptézist, hogy az örök élet elveszíthetetlen, de pont azért, mivel én is úgy gondolom, hogy a Bibliára próbálunk alapozni, nagyon fontos, hogyha a szöveghez nyúlunk, akkor figyeljünk oda, hogy azt megfelelően 3.16, János 3.16. Igen. Meg van még egy, csak nem találtam meg, hogy azt mondja egyszer Jézus, hogy ha valaki hisz a fiúban, nézi a fiút és hisz benne, akkor az az atya akarata, hogy örök életet ajándékozzon neki, és feltámasztom őt az utolsó napon, valami ilyesmi van, és ott is múltkor akadtam föl rajta, hogy folyamatos időben van a hit, és a nézni is. Tehát aki folyamatosan hisz a fiúban, és folyamatosan nézi a fiút, annak örök életet ad. Hogyha...
Jó, tehát az ige idővel kapcsolatban, ha minden igaz, akkor itt van egy tévedés. Ezt én tényleg nem néztem meg. Amivel még tovább fogunk menni, az, hogy elvileg az üdvösség egy sok párhuzamosan megtörténő jelenség. Tehát ugye az, hogy örök életet kapunk, az egy része, de valójában egy csomó minden történik még. Ezeket, hát ha nem is mindent, de egy jó részét mind meg fogjuk nézni, amiknek egy jó része viszont visszacsinálhatatlan. Tehát befejezett dolgok történnek ebben a pillanatban. Úgyhogy lehet, hogy majd egy picit árnyaltabban kell a hit szerepét és jelentőségét megnézni, de ugye... belekereszteltetünk Krisztus testébe, a mennyeiek világába kerülünk, megigazítatunk, a tulajdonítások megtörténnek, és így tovább. Tehát egy csomó dolog úgymond helyzeti igazságként létrejön, és ott is meg fogjuk nézni majd az igeidőket, de az én jelenlegi megértésem szerint azok befejezett dolgok, tehát olyanok, amelyek a hit pillanatában megtörténnek. Most az egyszerű logika miatt ugye azt tudnám erre válaszként mondani, hogy egy dolog van, ami újra meg újra előjön az egész Új Szövetségben, ami a mi nemes harcunk igazából, és ez a hit harca. Ugye minden, ami történik a szellemi világban, az hiten keresztül történik. Ami valami olyasmit jelent, hogy az a dolog, amivel én birtokba veszem mindazt, amit Isten nekem akar adni, az mindig a hit marad. Tehát kicsit úgy van, tehát legalábbis ez az én személyes megtapasztalásom, én azt hiszem, hogy megtértem valamikor 11 néhány évvel ezelőtt, azzal, hogy hittem a Messiásban, de azóta Isten engem minden nap újabb kihívások elé állít egy új kérdéssel kapcsolatban. Néha előveszi a régit, hogy te még mindig hiszel abban, hogy örök életed van. És azt gondolom, hogy ha nem hiszek benne, akkor nem veszítettem el vele az örök életemet, de elég nagy handicappel megyek tovább az életben, ha olyan létbizonytalanságban, félelemben, és nem tudom, miben élek, hogy már nem hiszek valamiben, ami igaz. De inkább úgy, hogy Isten újabb és újabb dolgokat akar tanítani. Hiszel-e benne, hogy tudod, velem a falon is átugorhatsz? Hát nem. Pedig én most mondom neked, és átugorhatnál. És akkor egy új dolgot kell megtanulnom elfogadni, amiről Isten azt mondja, hogy ő azt nekem adná, létrehozná a számomra. Lehet ez egy kapcsolati fejlődés, lehet ez vállalkozás, lehet ez egy következő hitbeli kérdés. Tehát mint olyan, ezt tényleg látom, hogy a folyamatos hitnek a jelenléte, ez a szellemi növekedésnek és fejlődésnek örök és állandó része. Azt most ezen a ponton nem tudom helyre rakni, hogy miért használ itt folyamatos igeidőt. Igen. Úgyhogy köszönöm az észrevételt, és ugye ezt mondtuk az egész sorozat során, hogy kérlek, hogy hozzátok az észrevételeket, fúrjuk meg a dolgot, ahogy csak lehet. Például ma kaptam egy az üdvösség elveszíthetőségéről szóló tanulmányt, át fogom nézni. De továbbra is türelmet kérek tőletek, ugye egy logika szerint lenne érdemes haladnunk, úgyhogy minden sorra fog kerülni, minden időben jön. De kérlek hozzátok az ellenvetéseket, a kemény kérdéseket, az észrevételeket, és ugye ezt már egy 2 hónapja mondom nektek, hogy legyen ez egy bizonyos szinten egy közös munka, és ilyen módon köszönöm mindannyiatoknak, akik részt vettek, meg hoztatok anyagokat, és egy közös gondolkodás is. Tehát amikor én itt például egy gondolkodásmódot és egy következtetést le akarok vonni, akkor én azt nektek szegezem, és igen, szeretném, ha levonnátok a következtetést, mert meg vagyok róla győződve, hogy azt helyes levonni. De ha nem az, akkor cáfolj meg. Mert akkor lehet, hogy nekem kell új felismerésre jutni. De akkor cáfolj meg. Ha csak ellent vetsz, igazi érvek és tartalom nélkül, akkor ugye akkor annak nincs nagy haszna. De ha meg tudod cáfolni, akkor én leszek az, aki nyereséghez jutok, mert egy új felismerésre jutok, és ilyen módon itt az igei időket jobban meg fog nézni. Milyen biblia programot használsz? Mert az enyém meg nem is mondta. Hogy? Nagyon egyszerűt. Aha. Akkor nekem egy még egyszerűbbet kell keresnem, igen. Jó, de köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy lássátok, csak ahogy majd megyünk előre, hogy az örök élet, illetve az üdvösség, az üdvbizonyosság és az egész helyzeti igazság kérdése nagyon összetett. Tehát ugye Isten annyi mindent tett azzal, amikor Krisztust odaadta, és mi hittünk ő benne. A Pastor Stevens összeírt egyszer azt hiszem egy 95 pontos listát arról, hogy mi minden történik az emberrel abban a pillanatban, amikor hisz. Én nem fogom tudni ezt a 95-öt felsorolni, ha egy neked megvan? Elhozod nekem? Kérlek, hozd el azt a listát. Na, ez egy nagy... Neked is megvan? E-mailben elküldöd? Zseniális. Tehát 95 dolog, ami megtörténik. Most abból szerintem ilyen jelentős, ilyen 25-30, ami olyan, amit tényleg úgy érdemes megnézni. Hát ha azt mind megnézzük, akkor 30 alkalommal fogunk itt ülni, csak hogy azokat megnézzük. Lehet, hogy nem fogjuk mindent, mert tényleg akkor egy évig tart a sorozat. De, mint olyan, a hit által örök élet, az a sok lépésből az egyik. És nekem már ez is tetszik. De egyébként a logikát csak továbbra se bontja meg, mert hogyha, oké, ha hiszel én bennem folyamatosan, én örök életet adok neked, de akkor melyik ponton? És hogyha az én hitemnek valamelyik, tehát ugye hiszek benned folyamatosan, és hogyha hittél egy évig, akkor adom az örök életet, akkor mégis cselekedetek által van. Tehát lehet, hogy ő folyamatos hitet vár tőlem, de a hitem első pillanatában adja, és onnantól az az enyém. Mert különben cselekedetekből volna. Filippi 1.29. Ajándékba kaptunk. Egy ajándékból kapott hit. Péter?
fejből lehet, hogy nem jól intézem, de az a vég az igének, amit az előbb elkezdtem, hogy az az, hogy akit nekem ad, az mind hozzám, én is az az akarata, hogy megőrizzem, és senkit el ne veszítsek, és senkit nem veszítek el belőle, hanem föltámasztom az utolsó napon. Tehát benne van, hogy senkit nem veszítek el belőle.
Jó, nagyon köszönöm. Hát ennyi fért bele két órába. Úgyhogy menjünk a dolgunkra, el vagyunk bocsánatra.
Tudom,
csak hálás vagyok.
Csillembe.
Hogy?
Igen, szobát nem cserélem.